előadásomban azt szeretném összefoglalni, hogy hát Pálóczi Horváth Ádám a rendkívül sokrétű tevékenységétől, hogy jutott el élete utolsó harmadában végül arra a döntésre, hogy az irodalmi szervezkedéstől visszavonultan, és publikálás nélkül él, és ír. Pálóczi Horváth elszegényedett, szinte birtoktalan köznemesi papcsaládból származott, kereső értelmiségi pályára kényszerült, ami egyúttal magával hozta azt az önálló, független egzisztenciává vált, a birtokos nemesség soraiba való feljutásnak az ambícióját. 1773-tól a Debreceni Református Kollégiumban tanult, és mivel a papi pályához nem érzett kedvet, így 1780-ban kimaradt a kollégiumból, és még abban az évben ügyvédi és mérnöki földmérő vizsgát tett. Horváth írja Kazincinak, hogy mivel a földmérő fáradozásban nagyon telhetetlen voltam, nem mertem azt tovább úgy, mint professziómat folytatni, nehogy magamat időnap előtt elrontsam, szukcesszióm pedig még eddig sincsen, de ha lesz is, ami jövedelmen bejön, azzal magam és jó barátaim be nem érjük. Megpróbáltam hát a gazdaságot, ami jószágai vagynak a Tihanyi konventnek, Somogy vármegyében, minek utána azok a kamara kezére jutottak, felfogtam 10 esztendeig, és fizetek esztendőnként a kamarának 5200 forintokat. És már most a Balatonnak egyik partján, Füreden a magam háza van, van egy gyönyörű kinézéssel, a másikon Szántódon ez a remete lakásom. Egyébként azt is írja ezután, hogy csónakkal járt át egyik partról a másikra, és igen, következőben itt a földméréseiről mutatnám ezt a két képet. Látszanak ezek, ugye? Miután földmérőként egy ideig Pápán lakott, aztán 1782-ben Oroszi Juliannával kötött házasságot, úgy került Zala megyébe. Itt láthatjuk, hogy élete folyamán azért nagyon szertágazó tevékenységeket folytatott. Házasságával tekintélyes veszprémi és zalai rokonságot szerzett, és a neve a megyegyűlésen résztvevők számára is ismerőssé vált. Egyúttal a somogyi köznemesi elittel is szorosabbra fűzte a kapcsolatait. Saját kezű önéletrajza szerint 1793-ban már Zala vármegyének táblabírája volt, és Veszprémnek is, utóbb pedig Somogy és Baranya vármegyének is, ami egyúttal jól jelzi kötődéseinek a kiterjedését, és a dunántúli nemesi társadalmon belül mondhatni, hogy egy beágyazott értelmiségi lett. Mindehhez hozzátartozik még, hogy Horváth a külső somogyi református egyházmegyének 1809-ig segédkurátora, majd 1819-ig rendes kurátora volt. Hát nem csoda, hogy ennyi minden mellett Horváth azt írta Kazincinak, hogy Szántódon idézett gazdaságbeli sok foglalatosságim igen kevés időt engednek, szívem szerette múzsámnak áldoznom. Eddig az idézet. Hát, hogy aki a láthatóan a fennmaradt levelezésből, aki a legmeghatározóbb mecénása volt Horváthnak, az Széchenyi Ferenc volt. Ismerettségük, a balatonfüredi találkozásaik, eszmecseréik nem csak az irodalom termékei körül forogtak, hanem azzal a kérdéssel is foglalkoztak, hogy milyen módon lendíthetnének a magyar irodalom ügyén. Tehát alapvetően volt egy társasági együttműködés a hagyományos mecenatúra modellen kívül, vagy amellett, és Horváth láthatóan maga javasolta, hogy évenként kétszer-háromszor gyűjjenek össze, mutassák be munkáikat, bírálják és javítsák azokat. 1792 után a további tudós írói megbízások és munkák ismeretlenek közöttük, de 93-ból kezünkben van két hosszú levél, és az elsőnek az elején Horváth beszámolt egy Széchenyitől kapott földmérő munka elvégzéséről, majd megemlítette nagy tartozását, és kérte, hogy maga és azt kérte Széchenyi Ferenctől, hogy idézett, maga excellenciád méltóztasson benne módot mutatni, hogy a kölcsönt eszemmel és két kezemmel leszolgálhassam. Horváth ezen további földméréseket értett, hogy az adósságot letörleszthesse, a gróf Kutasi és Soproni birtokainak a felmérését kérte, majd egészen 1798-ig nem tudunk több levélről. Véleményem szerint a csönd az a szabadkőműves társaságok felszámolásával van összefüggésben. Mindeközben a Horváth pályájának második felében, az 1810-es években már elindult a vita a kortárs irodalom kapitalizációjáról. Az irodalmi termelés folyamata már nem csak az ünnepi alkalmisághoz, nem feltétlenül családokhoz és mecénásokhoz kötődik, és maga Horváth Ádám is regisztrálta ezt a változást. Itt Kisfaludi Sándort idézve a literátor nem bérért futja a pályát, hanem hogy érzeményit és gondolatit magával, rokon szívekkel megosztván, örömet adjon és kölcsönösen vegyen. A Margócsi tanár úr is idézte a Kölcseitől, hogy ki kenyérért írogat, az méltóbb szánásra, mint aki napszámért kapál. Hát most az irodalmi és a politikai aktualitásokra Horváth folyamatosan reflektált, azt a képet súlykolta magáról, hogy valamilyen módon ő nem szalonképes, és ezt a viseletében, az öltözetében, hajviseletében is hangsúlyozza, ugye ilyen csimbókos poétaként ismerik, úgy ír divat csúfolót, hogy mindig figyelt arra, hogy ő maga hogyan öltözködik, és az a stílus, az öltözködés, ez mindig valamivel szemben, leginkább az udvar viseletével szemben fogalmazzon meg valamit, erősen hangsúlyozva azzal identitásba tartozását. Ilyen szempontból megfontolandó, hogy ez a provokáció éppen annak a költő imidzsnek a szemléltetése, prezentálása, amely írásai alapján a kívánatos költő képe, és így irodalmi szereplőként azt a szereplőt alakítja, akit írásaiban reklámoz. Feltűnő, hogy milyen hangsúlyos Horváth számára újra és újra felhívni a figyelmet, hogy ő nem tud németül, és elmesélni azt az anekdotát, amely szerint Bécsben azt felelte egy tisztnek, hogy ő bizony nem érti, fogalma sincs, hogy miről beszél, vagy mit beszél, nem tud németül. Mindazzal együtt, hogy ez a magáról beállított kép, ennek a képnek ellenére, és a műveltség hiányának a hangsúlyozásával tudott németül. Ahhoz képest az állandó jelenléthez képest, amit tehetős körökben, reprezentatív költői szerepében, amennyire népszerű volt Horváth élete folyamán, az utolsó élete és pályája utolsó harmadában egyszerre vetett véget a publikálásnak, és amit írt, az csak magának írta. Kérdéses, hogy Horváth ezt csődként vagy sikerként élte meg, ezt a visszavonulást. Élete utolsó Petri keresztúron töltött évtizedében rengeteget írt, ami mind kéziratban maradt, és emellett tevékeny tagja volt az őt körülvevő szűk göcsei alkotóközösségnek. Így ír Kazincinak erről az időszakról, hogy én pedig az én Robinsonomban közel valik már ahhoz, hogy az ilyen közlés nélkül is ellehessek, annyira beleédesedtem a magánosságba, minden munkáimat poszthumuszokká készültem tenni, azt vélvén, hogy annál nyugodalmasabb lesz életem, mennél kevesebben ismernek. Asbóth Jánosnak írta, hogy minek utána 7x7 esztendőt a fáradtságos élet, 1000 viszontagsági közt eltöltöttem, elkülönöztem a lármás világtól, óvó barlangot kerestem ezen némai helyes tartományban, hogy itt távol az itt élő szemektől, a fülesektől, vagyis a kémektől, a kívánságtól nyugodalmasan éljek, abból, amit akkorig gyűjtögettem. Hát ez a Horvátnak ez a magáról beállított pályaképe úgy maradhatott önazonos, ha az élet első felében megszokott publikációs technikákat és az írói mintákat megszakítva, egy merőben más, de nem minta nélküli, és nem minden romanticizmus nélküli írói hagyományt és mintázatot képvisel. Élete végén írta a Barrágón és Zalád című őstörténeti regényét, amelyben a keleti népek férfiatlanságáról és puhasságáról írt. Horváth a műben férfiatlannak állította be a keleti népeket, kivéve a szkítákat. A szkíták azért lehettek kivétel, mert őstörténetében ők voltak a magyarok ősei. És azonban Horváth őstörténeti elgondolásában ezek a képzetek nem kizárólagosan a keleti népekhez társultak, hanem a csinosodás és a városiasodás jelenségeihez is kötődtek. A csinosodás, a kifinomultság a korszak írói számára a városiasodás és a kereskedelem fogalmaihoz tapadt. Míg a korszak íróinak nagy ezt a folyamatot üdvözlendőnek tartotta, addig Horváth számára a csinosodás nem történelmi fejlődést, hanem hanyatlást jelentett. A Horváth regényében a szereplők gyakran botlanak remetékbe, akik tudatosan tartják távol magukat az udvari élet veszélyeitől. Az ő elbeszélésében a pásztori tisztaságukban élő szkíták jelentették a civilizáció csúcsát, nem pedig a városiasodott civilizáció. Köszönöm szépen a figyelmet!